153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Halas Annó témasorozatunkban Végső István történész. Köszöntelek szeretettel.
Én is üdvözlök mindenkit.
Ugye helytörténetben is profi vagy, a történelem más ágában is, de hogy Halasnak ez nagy ajándék és környékének, és hát most is egy nagyon izgalmas témával készültél. Mi lesz a mai beszélgetésünk tárgya?
Igen, nem olyan régen voltam a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egy konferencián, és gyakorlatilag ennek az előadásnak az egyik ilyen kivonatát fogom most ismertetni, illetve még hozzá fogok tenni, szerintem bővebben fogok beszélni, mint a konferencián erről a témáról, meg lehet, hogy egy kicsit jobban csapongani fogok ilyen helyi történetekbe, mert nyilván egy országos konferencián annyira nem érdekes, hogy nem tudom, hol van a Szabadságtér, meg hol van a Városháza, meg hogy mint alakultak ezek a nagyon helyi ügyek. És ráadásul minden konferenciát én most már tudom nagyon pontosan, úgy kezdek, hogy elkerüljem az ilyen konferenciák szünetében, vagy ebédszünetében a magyarázkodásokat, hogy egyébként el kell mesélnem mindig, hogy hol van ez a kis kúhalas, meg mi ez a kis kúhalas, meg mi, ki, nem, mert mindig rákérdezik, hogy ja, kis kúhalas, hát akkor nem is jött olyan messziről most, és akkor mindig elmondom, az kis kulac háza, igen, akkor van, aki mondja, hogy ja, ott, ahol a fegyvergyár van, azt mondom, jó, az a Kiskunfélegyháza, és akkor van még a harmadik, ugye, ahol még elmondják, hogy jaj, nagyon jó ott a strand, meg voltunk ott a lópófa csárdába, mondom, az meg Kiskunmajsa, és akkor még nagyon ritkán, ahhoz már nagyon szegedinek, vagy Csongrád megyeinek kell lenni, hogy azt mondják, hogy ja, hát persze, hát ott, ahol az a nagyon jó kis szélmalom van, ahol a Dankó Pista írta azt a nagyon jó nótát, az pedig Kiskundorozsban. Na, tehát, hogy ezeket így elkerüljem, általában inkább így elmesélem, hogy hol van ez a kiskuhalas, és akkor így bejelölgetem meg. Nyilván azzal is, azt még szerintem a halasiak sem mindenki tudja, hogy mekkora nagy határú volt ugye a városunk. Ebben a témában ugye nagyon illeszkedik, és nagyon fontos, hogy 112 ezer kataszter hold volt ugye a városunknak a határa 1945 előtt. Itt most ugye a csendőrségről, rendőrségről fogunk beszélgetni a 20-as, 30-as években. Hát nem volt olyan nagyon elterjedve a kocsi, a terepjáró, meg a quad motor, tehát nem ezeken mentek a csendőrök. A csendőröknek például kifejezetten iszonyatosan nagy kilométereket kellett megtenni, ők ugye elsősorban egy városba a külterülettel foglalkoztak. A rendőrség volt az, aki a belterülettel foglalkozott, és akkor itt nyilván voltak mindenféle hatásköri átfedések, meg illetékességi átfedések, és plusz ráadásul, mivel mi város voltunk, nekünk még városi rendészetünk is volt, illetve ugye most is van, úgyhogy ők meg egy külön másik témával foglalkoztak. Beszéljünk akkor most erről, ugye a csendőrség maga a dualizmus időszakának szüleménye, előtte ugye zsandárság volt a városban, ők felügyelték ezt a területet, főleg a külterületet. A csendőrség pedig ugye az 1880-as években létesült, Halason is, és hát biztos meglepő ez mindenkinek, mert van egy nosztalgia ugye egyrészt a csendőrség iránt, meg van, akik meg elborzadnak a csendőrség hallatán.
Én utóbbi vagyok egy kicsit, nekem olyan rémisztő ez a két világháború közti csendőr, valahogy, hogy mekkora pofont tudtak adni, valahogy ilyen hiedelmek vannak bennem. Erről.
Most nem akartam ennyire spoilerezni előre, én egyszer beszélgettem egy adatközlővel, aki elmondta, hogy hát nagyon brutálisak voltak a csendőrök abban az időszakban, amiről te beszélsz, és akkor mondom, hogy hát te is kaptál, mert már tegeződtünk a 80 éves bácsival, te is kaptál pofont, azt mondja, nem, ő soha életében. De mondom, valami rokonot kapott, azt mondja, ők se kaptak soha. De mondom, hát akkor kitől hallottál erről? Ja, nem tudom, valaki úgy mesélte.
Igen.
Tehát, hogy az az igazság, hogy azért itt ez mindaz, hogy ez mennyire jó volt, meg mindaz, hogy mennyire borzalmas volt, szerintem mind a kettő azért túl van dimenzionálva. Nem beszél, ugye a holokauszhoz szoktuk őket nagyon erősen kötni, hogy ebben részt vettek, csak arról feledkezünk el, hogy voltak egyébként zsidómentő csendőrök is, akikről meg egy kicsit kevesebbet hallunk. No, de maradjunk a témánál, itt a 20-as éveknél nehéz helyzetben volt a kiskuhalasi csendőrös. Két csendőrségről fogunk beszélgetni Halas tekintetében, ez majd ki fog derülni. Nehéz helyzetben volt, helyhiánnyal és létszám problémákkal küzdöttek. Kevés volt a csendőr, nem nagyon akartak jönni az állományba, valószínűleg pénz is kevés volt rájuk, illetve hely problémáik is voltak, úgyhogy ez azért komoly nehézséget okozott egyébként Halas szempontjából, meg hát a bűnüldözés szempontjából is. Nagyon érdekes, hogy csendőrkerület elosztása szerint dobálják egy kicsit ezt a területet, ezt a régiót is, és Halast is, tehát mi tartoztunk így ebben az időszakban a budapesti harmadik csendőrkerülethez is, a szegedi 5. csendőrkerülethez is, és egy időben még a pécsi 4. csendőrkerülethez is. Tehát össze-vissza dobálnak minket, nincs mindig szárnyparancsnokságunk, tehát az azt jelenti, hogy van, hogy a mi irányításunkat így még a csendőrkerületen belül kiskörös vagy kalocsa irányítja, és nincsen halasi szárnyparancsnokság. Aztán persze lesz a 30-as évektől kezdve itt van a szárnyparancsnokság, de ehhez az is kell, hogy a hely problémákat megoldják, tehát egy sokkal nagyobb épületbe tudjon költözni maga a csendőrös, illetve a szárnyparancsnokság is. És hogy mennyire brutálisan nagy volt egyébként, ha a szárnyparancsnokságot vesszük, hogy mekkora területet kellett bejárni, volt, hogy a felső bácskának majdnem a fele, és még föl egész Kiskörösig, aztán pedig föl egészen Kiskunfélegyházáig tartott ez a szárnyparancsnoksági illetékességi terület. Tehát, hogy valami nagyon borzasztóan nagy területekről beszélünk. Én az utolsót a 30-as évekből, amiről úgy pontosan tudtam, hogy mekkora területet kellett a kiskunhalasiaknak bejárniuk. Nem tudom a pontos állomány létszámot, mert itt azért kirendeltségek is voltak, különböző csendőrösök voltak, tehát ne csak azt számítsuk, hogy tehát ezt nem csak a halasi csendőrök járták be ezt a területet, tehát itt azért voltak, mindenhol volt csendőrös, meg csendőr, ilyen kirendeltségi terület. De 170 ezer főről beszélünk például az egyik szárnyparancsnoksági időszakban. Tehát 170 ezer ember tartozott kvázi Kiskunhalashoz, Kiskunfélegyházától mondjuk így le Mélyikútig.
Hát akkor tulajdonképpen majdnem igaz is, hogyha mondtad, hogy összekevernek bennünket Félegyházával, Majsával, hát gyakorlatilag akkor a csendőreink jártak arra. Azt szeretném kérdezni, hogy említetted itt, hogy ezt gyalog járták be ezt a területet? Vagy rovon?
Hát ez ugye vegyes, ez majd a következő kis részterületünk lesz. Ugye nyilván voltak lovas csendőrök is, tehát lehetett ezt lóval is bejárni. Kerékpárosokról én annyira nem tudok, hogy lettek volna kerékpáros csendőrök, de gyalog, igen. Tehát ez egy ilyen 10-20 kilométereket naponta be kellett járni akár Kemény. Egy-egy csendőrnek, és nyilván, hogyha mondjuk havazott, vagy nagy eső volt, hát akkor vagy nem járták be, vagy hát borzalmasan nehezen. Tehát, hogy itt azért nagyon komoly edzettség is kellett. Nyilván ezért sem volt annyira nagyon vonzó ez a terület, hogy jelentkezzenek ide az emberek, mert hiába volt ez úgy előadva abban az időszakban is, hogy mekkora nagy dolog, hogy valaki csendőr, hát azért volt vele a szolgálata, nagyon kemény fizikai munka is járt gyakorlatilag, mert ez egy fizikai munka, ekkora kilométereket bejárni. Ugye nem véletlen, hogy, volt, hogy egy kicsit azért tényleg zordak lehettek ezek a csendőrök, mire ezt a 20 kilométert lejárták, persze, hogy mérgesek voltak, hát mik lettek volna. Úgyhogy, de voltak lovasok is, és akkor azokról majd egy kicsit később fogok beszélni. Na mi volt ez a hely probléma? Ugye Szabadság tér környékén volt egy, hát én azt gondolom, hogy egy valószínűleg valami kisebb kertesházféleség, amiben bezsuppolták őket, és akkor még csak ilyen 10 fő körül volt a halasi csendőrségnek a létszáma. A csendőrösnek a létszáma, tudom, ez nem tudom, hogy mennyire fette le a szárnyparancsnokságét. Valószínűleg igen, de 1933-ban már 16-an voltak, tehát azért nagyon nem duzzadt föl a létszámuk, de azért már mégiscsak többen voltak, és ekkor már a Városháza melletti Tírmanházba költöztetik őket, ami viszont már egy ilyen nagyobb, nagypolgári épület volt, és akkor oda már a szárnyparancsnokság is be tudott költözni. Hogy ez nem halasi probléma, arra csak azt szeretném felvinni a figyelmet, hogy volt olyan időszak, amit így nem is tudok nagyon értelmezni, hogy volt, hogy a Kunszentmiklósi szárnyparancsnokság ide leköltözött. Tehát nyilván Kunszentmiklóson is hely problémákkal küzdöttek, de itt meg tudták oldani, tehát itt be tudtak rendezkedni, telefonon, távíron ki tudták adni a parancsokat, tehát nem kellett helyben ott lenniük mondjuk Kunszentmiklóson, ami hát ez egy komoly. És hogy az országos média is fölfigyel erre, hogy milyen problémák vannak itt a csendőrösökkel kapcsolatban. A Magyarság, ami nem egy nagyon objektív média orgánum volt, 1931-ben ezt írta, a város 112 ezer holdas határa sincs egységesen beosztva ehhez a csendőröshöz. Sok puszta rész a szanki és a puszta mérgesi csendőrösökhöz tartozik, amelyekhez se vasút, se út nem vezet, úgyhogy valósággal Bogár Imre korabeli állapotok uralkodnak. Tehát, hogy egyfajta ilyen betyár világot látnak még a 30-as évek elején is itt, mert hogy annyira nem lehet ezt a területet jól bejárni, vannak átfedések is, mint ahogy itt hallatszódott. Tehát kénytelen voltunk mi is megkérni bizonyos csendőrősöket, hogy nézzék már át legalább, nem tudom, a pusztánynak az északi vagy a keleti régióit, mert mi már nem tudjuk bejárni. És hát mivel közel vannak, ezt meg tudták valamilyen szinten oldani. Úgyhogy komoly problémák voltak, és hogy mit is csináltak igazából a csendőrök, ugye forráshiányos az egész témakör. Tehát mind a csendőrség, mind a rendőrség ugye nagyon forráshiányos. Eltüntették, elégették, ellopták, megsemmisítették a korabeli iratok jó részét, ezért aztán vagy szekundér forrásokból, tehát ilyen másodlagos forrásokból tudunk erről, vagy szakirodalomról, vagy csendőr zsebkönyvből, vagy csendőr, vagy rendőr újságokból erről az időszakról, vagy pedig a helyi médiából, vagy az országos médiából. Egy-két cím szó a korabeli média felületeiről. Kiskunhalas helyi értesítőjéből, 20-as évekből. Cigányok hatalmas bűnszövetkezete, végigrabolták egész Pest vármegyét, a bandában 6 halasi cigány volt, a zsákmányt városunkba hozták, ezt lefülelték a halasi csendőrök. János Halmán találták meg a csendőrök a Fehértóinál. Borzalmas bűnöket leplezett le a csendőr bravúr Zsanapusztán. Birkalopás legújabb rekordja. Itt halasi csendőrök elkaptak egy Kecskemét környéki gazdát, aki 304 darab birkát lopott el abban az időszakban, és ezt a halasi csendőrök fülelték le. Aztán egy nagyon tragikus dolog. A Suhanc bojtár agyonverte a 9 éves kisbojtár, és az állatias gyilkosság után elásta a zsanai homokbuckákban. Tehát, hogy voltak ilyen nagyon borzalmas dolgok, aztán nagyjából egy kicsit olyan viccesebben zárjak. A halasi fuvaros, aki rablómesével vezette félre a csendőröket, illetve nem vezette félre, az történt, hogy egy majdnem teljesen mesztelenre vetközött fuvaros azt akarta elhitetni, hogy őt kirabolták, és még a ruháit is ellopták, és hogy hát kéri a kártérítést. Aztán kiderült, hogy hát egy ilyen bolondos ember volt, úgyhogy végül nem történt meg a kártérítés. Úgyhogy ilyen dolgokkal kellett foglalkozni ott kint a külterületen a csendőreinknek.
Innen fogjuk folytatni ezt a témát. Csendőrökről, rendőrökről beszél nekünk Végső István történészünk a két világháború közti időszakról. Nagyon sok, ahogy említetted is, hiedelem van pro-kontra, mennyire ügyesek voltak, vagy mekkora borzasztóan a csendőrpofon tudtak adni. Ez is egy nagyon érdekes, hogy hol válik szét, ugye mondtad, hogy a rendőrség inkább a belterületen, a csendőrség inkább a külterületen, tehát ezzel fogjuk folytatni segítségeddel, hogy gyakorlatilag mi is volt a feladata a csendőröknek. Maradjanak velünk hallgatóink, helytörténeti sorozatunk halasanó folytatódik, magazinunkban Végső István történésszel zene után.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai Halas Annó témasorozatunkat Végső István történész szakértőnkkel, aki a két világháború közti csendőrség, rendőrség történetéről, feladatairól, működéséről mesélt nekünk eddig is. Mit is csináltak, ugye azt ott hagytad abba, hogy akkor mit is csináltak gyakorlatilag a csendőrök? Mi volt a feladatuk?
Tehát ahogy beszéltük, ugye, hogy a csendőrség mivel foglalkozott, milyen bűnügyekkel, és már ugye sokszor rátértünk arra, hogy hát így gyalog kellett mennünk, de hát volt nekünk egy másik csendőr alakulatunk, ez a kiskunhalasi lovas tanosztály, vagy pótlókeret, vagy pótlóidomító alakulat, csendőr alakulat, amelyiknek ugye a város gyakorlatilag nagyon kedvezményesen ad egy telket, ahol tudnak építkezni, ez ugye most ott a Kárpát utca, meg a Fazekas Mihály utca sarkán lévő, a mostani gyakorlatilag ugye az a lovas bázis környezete, ott épül föl ugye egy csendőrlaktanya 1912-re, de csak 13-tól tudják szolgálatba venni azt a területet. Fedett lovarda épül, ugye lovasistálók, lóistálók, úgyhogy egy nagyon komoly kis bázis alakul ki. Maga, ez nem dobálják annyira, mint a csendőrősünket, de ez is tartozik egy időbe a szegedi 5. csendőrkerülethez, aztán pedig a budapesti 1. csendőrkerülethez sorolják be. Nagyon fontos, mert ugye a lóállománynak a szaporítása, a lovas csendőröknek a kiképzése itt is zajlik. Ugye vannak máshol is ilyen tanosztályok, illetve ilyen lovas helyek. Nem mondom azt, hogy itt volt a legtöbb ló abban a korszakban, de azért ott voltunk a top 5-be voltunk országos szinten. Én 1926-ból találtam egy ilyen adatot, hogy akkor 60 fő, tehát sokkal nagyobb, mint a csendőrösünk, 60 fő volt csendőrállományban, és nekik 68 hátas, illetve hámos lovuk volt, főleg hátas lovaik voltak természetesen, és hát ezeken zajlottak ezek a tanfolyamok, a kiképzések, és jöttek ide országos szinten, érkeztek ide csendőrök felkészülni a lovas csendőri életre és a szolgálatra. Fontos parancsnokaik voltak, én nekem még volt szerencsém olyan idősebb beszélgetni, aki azzal kezdte a beszélgetést, hogy mondjam meg, hogy ki volt a csendőrparancsnok a második világháború idején, és ki tudom-e mondani, hogy ez ugye kricsfalusi Rabár Sándor volt, és akkor ez egy ilyen jó kis nyelvtörő volt a két világháború között is, meg a mai napig is nyilvánvaló módon. Ő volt itt már az első világháború idején is, aztán a második világháborúban is ide érkezik. Én úgy láttam, hogy egy kedvelt figurája volt Halasnak, de a 30-as években nem feledkezhetünk el. Huber aztán pedig magyarosította Huba Ferencre az alezredes úra nevét. Ő is egy meghatározó alak volt akkor itt Halason, tehát hogy befogadták itt a tiszteket, csendőröket az akkori közéletbe, és ugye nagyon fontosak voltak az oktatótisztek, de hát ez egy speciális alakulat volt, úgyhogy a patkolómester személye, meg az állatorvos személye is nyilván kiemelkedően fontos volt egy ilyen alakulatnál. És hogy mennyire egy kicsit nyomorúságos, meg egy mennyire speciális ugye egy ilyen alakulatnak a mindennapi élete, azért osztam ilyen hirdetéseket a 20-as évekből, hogy miket jelentetett meg a lovas tanosztály általában. Például itt van eladó, egy darab anyakoca, két választási malaccal, jelentkezni a csendőr pótlóidomító ügyosztálynál lehet. Megtekintés bármikor. Csendőrségi pótlóidomító osztálynál egy szíjártó és öt lóápoló azonnal felvételi. Vagy egy harmadik, egy utolsó, egy pár 45-ös férfi cipő és körülbelül 150 kiló takarmány répa akácfa tűzifáért elcserélhető. Jelentkezni Varga főtörzsölmesternél pótlóidomító laktanyába. Tehát, hogy ezek ilyen jól látható mentek ezek a bartelüzletek. Én még találtam egy olyat is, ahol lótrágyát akartak elcserélni zabra. Tehát, hogy még ez is előfordulható. És hát...
Ez mit jelent egyébként, hogy nehéz helyzetben voltak, nem voltak agyon fizetve?
De szerintem nehéz helyzetben is volt, meg hát élelmesek is voltak, hogyha nekik volt annyi lótrágyájuk, hogy az nekik nem kellett, akkor nyilván egy hasznosabb dologra el tudták cserélni, és fordítva is, ugye nyilván a lakosság is kereste velük a kapcsolatot az ilyen különböző bartelüzletek tekintetében, úgyhogy ilyen szempontból nagyon izgalmas, és hát ugye ami nagyon aktuális, vagy mindig is aktuális, az ugye a lósportnak a meghonosítása is az ő nevükhöz fűződik. 1924. júniusában rendezték meg az első díjugratást és egyéb mutatványokat. A korabeli sajtó nagyon őszinte volt, leírták, hogy nagyon kevés volt a néző. 1927-ben viszont már nagy volt az érdeklődés, még belépődíjat is tudtak szerezni. Valahol a Vásártér környékén rendezték ezt meg egyébként, hogyha jól vettem ki a sajtóanyagból. De hogy mennyire fontos volt ez a laktanya, meg ez az egész, volt, hogy volt olyan belügyminiszterünk, Rakowski Iván, aki 1926-ban lóháton érkezett Kalocsáról a laktanyába. Tehát, hogy ez is egy ilyen fontos hír volt. Volt, hogy az úrnapi körmenetet a halasi lovas csendőrök vezették fel. Voltak ilyen borzalmas, de aktualizálható témák, hogy az utolsó tifusz járvány a laktanya szakásnője révén terjedt el a városba 1934 és 35 között. De meglátogattak minket kanadai csendőr küldöttség részéről is, és a lengyel rendőrségnek a vezetője, Kordian József Zamorszki tábornok is eljött hozzánk 1936. szeptember 26-án, és hát nagyon tetszett neki a példás rend, a feszes katonai magatartás, a lóanyag kiválósága, és kapott is egy ozsonnát a fedett lovardában, és mellé még kuruc nótákat is énekeltek meg, zenétek neki, de még a halasi csipkeházat is megtekintette a tábornok úr. Úgyhogy ezekről még ráadásul fotók is vannak, tehát hogy ezek ez az országos sajtóba is bekerült természetesen. A rendőrségi, csendőrségi lovak és ez az egész dolog, ez bekerül a néprajzba is, ugye nagyon fontosak Halason is voltak ilyen úgynevezett gyógykovácsok, akik ugye az állatokkal foglalkoztak, őket is alkalmazzák, vagy helyenként alkalmazzák a laktanyán belül. De hát olyanokat is leírnak, hogy jobb volt bejelenteni a tanyai lakodalmakat, főleg, hogyha azok elszabadultak, és nem tudom, 2-3 napig is tartottak, mert hogyha nagyon hangosak voltak, meg nagyon nagy volt a dajdadozás, akkor viszont a lovacsendőrök szétverték ezeket az eseményeket, hogyha nem volt rendesen bejelentve. Úgyhogy, de még a 70-es években is találtam visszaemlékezést, ilyen emigrációs csendőrlapba, ahol nagyon szépen emlékeznek vissza arra, hogy milyen fontosak voltak a halasi lovascsendőrök. A lovascsendőrök járőrt társiskolájukat 6 hónapi lovas tanfolyammal meghosszabbították, Kiskunhalason kellett megváltani a menetjegyet egész életre, így ír a 70-es évekből egy még élő lovas csendőr, hogy hogyan is zajlottak itt a dolgok, úgyhogy és azt gondolom, hogy nagyon fontos volt az ő szerepük a rendvédelem szempontjából is, a lótenyésztés, a lovas csendőrök kiképzése szempontjából is, és hát ez mai napig is ugye a lovas sport szempontjából meghatározó, ugye Kiskunhalas, még ugye mondtam itt a hirdetéseknél a Szijjártót, ugye a Szijjártó mestereink is eléggé nevesek voltak, úgyhogy ilyen szempontból is azért kiemelkedő az ő tevékenységük, és fontos az, hogy tudjunk róluk, hogy ők azért már tényleg már a 20-as évek elején megkezdik mondjuk a lovasportnak a népszerűsítését is itt Kiskunhalason.
Ebből is látszik, hogy milyen sokoldalú lehet egy jól működő szervezet. Innen fogjuk folytatni, a rendőrségről fogsz még mesélni nekünk, ugye ez a kifejezetten a csendőrség volt, ami főként a külterület védelme problémáinak a felgöngyölítése, ha jól értettem azt, amit mondtál. Igen. Jöjjön egy kis zene, és hamarosan folytatjuk a csendőrség-rendőrség története a két világháború között, főként Halas környékére, Halasra fókuszálva. Végső István történésszel beszélgetünk hamarosan tovább, maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Végső István történész a vendégünk, aki a két világháború közti csendőrség-rendőrség történetéről mesélt eddig is. Egész frissen ugye a lovas csendőrökről, annak a hatására, a sportra, a lótártásra, és hát a rendőrségről talán még kevesebb szó esett, ezt ígértük a hallgatóknak, hogy erről fogsz mesélni.
Igen, tehát ugye a Kiskunhalasi államrendőrség történetéről is érdemes beszélnünk, ugye magát a rendőrséget is már a dualizmus időszakában létrehozzák, az egyik legnevesebb, leghosszabb ideig rendőrkapitányunk a Szekér Pál volt, aki szolgálatban volt, 1918-ban mondott le, és hát utána egy kicsit nehéz volt, akkor a rendőrség vezetőjét, ugye rendőrtanácsos hívták, és az alatta helyezkedett el, aki a gyakorlati vezetője volt, ugye az a rendőrkapitány. Tehát rendőrtanácsos meg rendőrkapitányt is egy kicsit nehéz volt már találni a Horthy korszak legelején. Egymásnak adták a kilincset, maradjunk annyiban. A 20-as évek elején azért van egy személy, aki kétszer is megragad Halason, dr. Bori Medő rendőrtanácsos, de őt olyan kicsit olyan méltatlanul 1924. decemberében B-listázzák, ugye mindenki azt gondolja, hogy a B-listák csak 45 után voltak, nem, a B-listákat is a Horthy korszak vezette be. B-listázzák, gyakorlatilag nyugállományba küldik. Ővele szemben szerintem elég méltatlan a média, nem ismertem, meg nem tudom az ügyes bajos dolgait, de folyamatosan karaktergyilkolták a 20-as években. Volt egy olyan cikk, ahol leírják, hogy a Bori Benő háza mellett találtak egy hullát, és a szemtanúk fölismerni vélték a hetek óta eltűnt valami halasi személynek, hogy ő lehetett az. Aztán a cikk végén meg leírják szépen röviden, hogy ja, egyébként nem is találtak hullát egyébként a háza mellett. Tehát a karaktergyilkolás, meg az ilyen bulváros cikkek azért a 20-as években is, tehát 100 éve is jellemzőek voltak, ez nem a mai korszaknak a szüleménye, a bulvár az már nagyon régen. Hát ugye maga a bulvár is ugye egy francia kifejezés ugye ebből az időszakból, ez az utcai cikkek, ezek a pletyka cikkek, ezek már nagyon régóta megszületett sajtó műfajok. Tehát sokáig betöltetlen, dr. Halász Károly volt nagyon sokáig gyakorlatilag az állandó helyettes, aztán 1928-ban végre sikerült Domokos Sándor rendőrtanácsos orosházáról idehívni, vagy 5 évig szolgált itt, Sátor Alja új helyre helyezték át, majd Gombai János jött Kecskemétről, ő később visszamegy Kecskemétre, és végül 1937-től dr. Tótelek volt a rendőr tanácsos, vagy rendőr főtanácsosa a városunknak. Tehát, hogy ez is egy ilyen, kicsit azt mondanám, hogy ilyen problémás itt is, hogy a hely meg a létszám problémák azért ütköznek, de sokkal jobban feltölthető volt érdekes módon a rendőrség, mint a csendőrség valami miatt. Itt ugye beszéltem már arról, hogy itt a hatásköri meg illetékességi köri gondok is lehettek helyenként. A városi rendészethez, tehát nem az államrendőrség, ez a városi rendészethez például ilyenek tartoztak, hogy mezőrendőri, állategészségügyi, iskolamulasztási, ipari kihágási, tejtermékhamisítási, közegészségügyi, úti, illetve cselédügyi kihágások tartoztak a városi rendészethez, és ilyen 1000 ügydarab érkezett egy évbe körülbelül hozzájuk, a felét tudták megoldani általában átlagosan. Magához az államrendőrséghez meg ugye ezek a bűncselekmények tartoztak, mint az emberölés, a lopás, a testi sértés, a rágalmazás, becsületsértés, illetve az öngyilkosság, és még sorolhatnám. Tehát ezek a tipikus bűncselekmények, de viszont hozzá egy körülbelül 10 000 ügydarab érkezett, tehát hogy sokkal nagyobb volt az ő feladatuk meg a feladatkörük. 1926-ban 26 fő volt az állomány, 1939-ben, tehát a korszaknak valamilyen szinten a végén már 38 fő volt az állomány, tehát nagyobb volt ilyen szempontból, de nekik voltak még pluszban kirendeltségeik, hát én nagyon le voltam döbbenve rajta, hogy tényleg ilyen össze-vissza, tehát volt Jánoshalma, Kisszállás, de még Érsekcsanádon is halasi kirendeltség, tehát hogy nekik is egy nagy területtel kellett viszonylag foglalkozni, és hogy ez a 38 fő, ez mit is jelent, ez majdnem dupla akkora volt, mint például egy hozzánk hasonló városnak, mondjuk Félegyházának, vagy mondjuk Ceglédnek az államrendőrségi állománya. Tehát, hogy ez jól mutatja azt, hogy azért itt talán létszám problémákkal nem, hely problémákkal sokkal inkább foglalkozhatunk. És hát milyen bűncselekmények voltak? 1926-ban egy emberölés, 135 lopás, 41 testi sértés, 24 csalás, 21 rágalmazás és 8 öngyilkosság volt. Ezek a legfontosabb bűncselekmények, amiket így kiírtam, de például 32-ben elszabadult a pokol, ott már 8 emberölés volt, 378 lopás, 70 testi sértés, 55 csalás, 69 rágalmazás, majd ez a következő évben nagyon visszacsökken, majdnem a 26-os időszakra vagy évre vonatkozóan. Az öngyilkosságok száma azok, amik ilyen nagyon stabilan fönt vannak. Ugye erről már nagyjából beszéltünk, hogy itt az öngyilkosságok sajnos nagyon jellemzőek voltak, és szeretném kiemelni, hogy főleg így a Horthy korszakban, de annak is mondjuk így az első felében sajnálatos módon a gyereköngyilkosságok azok nagyon magasak voltak. Tehát, hogy erről szinte, hát nem tudom, havi szinten lehetett olvasni egy-egy cikket. Úgyhogy ezek ilyen nagyon borzalmasak voltak, és a helyi média is ezeket szerette egyébként kiemelni, és ilyen elrettentő példaként felhozni. Nyilván a cigányrazziák is részben a csendőrséggel, városi rendészettel együtt zajlottak itt, ezek gyakorlatilag ilyen egészségügyi felügyeletnek voltak álcázva, általában a tifuszt és egyéb ilyen ragályos dolgokat igyekeztek kiszűrni a cigányputrikból, illetve az útlevél ellenőrzés is egy idő után az államrendőrséghez kerül, konkrétan 1932-től. Akkor lássunk néhány bűnesetet, a szerbek által kiutasított kommunistákat kellett átvenni a rendőrségnek, családapa rémtette, titokzatos hulla, kuruzslót kapnak el, véres cigányháború a Petőfi utcában, találtárgya gyűjteménye is a halasi rendőrségen landolt, és helyenként a régészeti lelőhelyekhez is először a rendőrségnek kellett kivonulnia. A helyhiány azt ugye volt, hogy a Szász Károly utcán, volt, hogy a Városháza épületében igyekeztek megoldani az áramrendőrségnek a hely problémáját, úgyhogy ezzel végeznék, hogy itt három alakulatról, vagy három egységről beszéltem, ugye a csendőrösről, a lovastanosztályról, illetve az államrendőrségről, és részbe érintettük a városi rendészetet is.
Nagyon köszönjük ezt az alapos összefoglalót, én azt gondolom, hogy sokkal exaktabb képünk van erről az időszakról, hát ott is abban az időszakban is rengeteg problémával küzdöttek, nem lehetett ez egyszerű dolog. Nagyon rövid kérdés a végén, vajon szerették, örültek ezeknek a karhatalmi erőknek az emberek, vagy inkább utálták őket, szóval hogy viszonyult a lakosság így egy-két szóban, vajon van erről
kérdés? Azt gondolom, hogy akik szerették a rendet, nem kötöttek se a szürke gazdasághoz, se a fekete gazdasághoz, nem álltak kapcsolatba bűnözőkkel, őnekik fontos volt a csendőröknek a jelentét. Ugye a csendőröknek azért volt politikai megbízatásuk is, ők ugye a tüntetéseket nagyon szerették szétverni, a szavazásoknál ők álltak ott, tehát emiatt lehet, hogy volt, akik politizáltak, azokban volt egy komolyabb ellenszem irányukba, de a hétköznapokban tényleg igyekeztek fenntartani a rendet. A rendőrség az ugye kevésbé volt szerintem képbe, ők inkább ugye ez a belvárosi, városi lakosság számára voltak fontosak. Itt ugye voltak egyéb cselekmények és a bűncselekmények, amikről lehet, hogy majd később majd beszélgetünk még. Tehát ilyen szempontból, aki nem állt kapcsolatban bűnözőkkel, szerintem ők biztos, hogy megbecsülték és kedvelték, és egyébként magában a halasi közéletben is ők egy ilyen megbecsült személyek voltak. Nyilván, hogyha nekik voltak túlkapásaik, vagy olyan természetűek voltak, akkor meg nyilván senki nem szerette az olyan embereket, akik mogorvák a hétköznapokban is, tehát hogy ezt azért így kell szemlélnünk.
És nagyon köszönjük ezt az összefoglalót, rendőrségről, csendőrségről, két világháború között, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Végső István történésszel beszélgettünk, köszönöm hallgatóinknak, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.